Jó napot kívánok, Stuben Andrea vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban vendégemet, Felhőfi Kis László, színházcsinálót. Bólint erre, jó, gondolkodtam, hogy minek nevezzem őt, de túl hosszú felsorolni mindazt, amit a színház tájékán csinálsz. De mindjárt az elején megálltam magamban, és azt gondoltam, hogy te feltehetőleg Kis Lászlónak születtél, és a Felhőfi Kis László az már egy ilyen bővítmény. Van valami romantikus jellege, valami ködevés jellege van. Története vajon, hogy miért pont Felhőfi Kis László a neved?
Ez váratlanul ért, nem gondoltam, hogy a lánykori életemről fogunk beszélgetni. Egyébként én színházi dolgozónak szoktam magam nevezni. Ez csak zárójelben, majd esetleg később visszatérhetünk rá, hogy miért. Igen, valóban én Kis Lászlóként születtem, és nem is lett volna nekem ezzel a névvel semmi baj, de amikor egyre jobban belekerültem a színházi vérkeringésbe, például amikor, mint nemzeti stúdiós a színművészeti, akkor még főiskolán vizsgaelőadásban szerepeltünk, akkor például volt ott egy Kis László abban az évfolyamban, és akkor merült fel először nagyon határozottan, hogy akkor valamit csinálni kellene, mert aztán kiderült, hogy több Kis László is van. És aztán valamikor a 80-as évek közepén végén vetődött ez fel úgy, hogy akkor adminisztratív módon is meg kell változtatni, és akkor, hogy honnan jött ez a név, nem tudom, de mindenki azt mondja, hogy illik hozzám, nagyon jó, stb. Úgyhogy most már több mint 21 néhány éve már ezen a néven élek, úgyhogy én már tulajdonképpen így is szoktam magam.
Tulajdonképpen így is hívnak téged, hogy a Felhő, nem?
Igen, csak
tehát ez kvázi a keresztneved.
Nagyon arcátlan módon, drága édesapám már elhunyt, úgyhogy nincs kivel tiszteletlennek lenni. Arcátlan módon, amikor születési névként kérdezik, akkor is egyszerűen ezt szoktam beírni, mert tulajdonképpen a felnőtt életem nagy részét így éltem le, úgyhogy én már ennek tartom magam, de nem szoktam szégyelni, hogyha így rákérdeznek, mint most például te.
Azt is gondoltam, mikor a kérdéseken törtem a fejem, mert egy ilyen megátalkodott vagyok, hogy mindig utána választ is kitalálok, hogyha kérdeznék valamit, hogyha én megkérdezném tőled, hogy mi számodra a színház, akkor feltételezem, hogy nem mondanád, nem használnád azt a szót, hogy hivatás. Lehet, hogy azt mondanád, hogy életforma, én erre tippeltem, na akkor mondjad, hogy mi.
Tulajdonképpen akkor haza is mehetek, és... Igen, valami életforma. Nem tudom, a hivatáshoz egészen biztosan hozzátartozik az is, hogy abból megél az, aki azt csinálja. Valahogy nekem ez a kettő így összekapcsolódik, bár biztos a hallgatók közül most sokan a fejükhöz kapnak, hogy ez ostobaság, de valahogy én mégis azt gondolom, hogy ha valaki ráadásul ezt tanulta évekig, évtizedekig, elhivatottan végzi ezt a dolgot, tulajdonképpen hogy mondják ezt, tehát foglalkozásszerűen, tehát hogy nem hobbi szinten, vagy nem szabadidős.
Életvitelszerűen.
Igen, akkor azt gondolom, hogy joggal várhatná el az ember, hogy ebből meg is tudjon élni. Na most ez ugye nem mindig sikerül, illetve amikor én kezdtem a színházat, akkor az én színházi pályafutásomnak elég markánsan két elkülönülő része volt. Az egyik a közszínházi hivatásos profi színházi lét, a másik pedig az alternatív avantgárd vagy underground, nem tudom már, hogy kell ezt nevezni, színházi lét, ami tulajdonképpen az én pályámon párhuzamosan haladt egymás mellett. Ezt én szerintem nagyon jól kiegészítve egymást, mert amit az egyikben tanultam, azt a másikban kamatoztattam. Tehát az egyikben mondjuk tanultam egyfajta jó értelembe vett profizmust, a másikban meg tanultam egyfajta jó értelembe vett szabadságot és szabad színház csinálást, és én, ha most elnézést, de hogyha valami érdekes bennem, akkor szerintem ez, hogy ezt a kettőt viszonylag elég jól tudom talán ötvözni, vagy legalábbis én nagyképpen ezt gondolom magamról.
Mindenképpen érdekes már csak abból a szempontból is, hogy nehéz lenne, ha közösen gondolkodnánk, nem tudom, hogy jutnánk-e még más emberekre olyat találni, aki tényleg a színház csinálásnak a teljes spektrumát bejárta. Tehát ha csak az alternatív szcénát tekintem, abban is jószerivel minden jelentős műhelyhez, vagy ma jelentősnek tartott alternatív alkotóhoz volt kézen közön között, vagy dolgoztál vele, vagy indultál vele, miközben a az intézményes színházban a legtradicionálisabb vidéki színházakban is fordultál meg, és dolgoztál folyamatosan, vagy visszatérően.
Igen, igen, biztos van ilyen, főleg mostanában, de hogyha én visszaemlékszem a régi, főleg elsősorban tanulmányaim alapján visszaemlékszem régi-régi időkre, akkor nem tudom, én Jordán Tamás vagy Fodor Tamás, ők is ugye hát akkor még amatőrnek nevezett amatőr mozgalomból, egyetemi színpad, stb. Indultak el, és hát ugye Jordán egészen a Nemzeti Színház igazgatásáig vitte. Úgyhogy volt ilyen, a mostani időkben pedig tulajdonképpen szinte teljesen természetesnek veszik, főleg fiatal színészek, hogy akár a főiskoláról kikerülve, úgynevezett alternatív színházi csoportokban is, vagy abban dolgozzanak. Tehát valóban talán nincs vagy kevés, mondjam, nem vagyok én azért egy ilyen különleges fajta ebből a dologból, de tényleg most, hogy így rákényszerítesz, hogy
végig gondoljam. Egy titkos, nagyon tapasztalt tanácsos vagy ebben
végig,
az egész.
Végig gondoljam, tulajdonképpen az akkor még működő metró színpadon kezdtem, ahol Mészáros Tamás vezette azt, talán nyugodtan nevezhetjük amatőr színjátszó együttesnek, ott kezdtem valamikor 78-79-ben, és akkor utána a Nemzeti Színház stúdiójába vettek föl, még akkor Zsámbéki és Székely volt az igazgatója a Nemzeti Színháznak, és utána mi csináltuk a Szkénés Színházban az Utolsó Vonal nevű akkoriban legendás alternatív társulatot, de hogy ez a kettő, így mondom, folyamatosan működött az életemben, olyannyira, hogy aztán ugye leszerződtem különböző vidéki színházakhoz, Miskolc, Nyíregyháza, de közben folyamatosan mentek a szkénés munkáink, és most is tulajdonképpen, bár most éppen olyan úgynevezett hivatalos kőszínházban nem dolgozom, mert Kaposváron dolgoztam elég sokáig, és most ugye ott igazgatóváltásokra került sor, és tulajdonképpen az a szakmai baráti munkatársi kör kikerült a színházból, akikkel én ott elég sokat dolgoztam. Meg ugye a Mohácsi, nem titok, Mohácsi Jánossal, már előtte, de a nézők előtt nyilván, de hogy Mohácsi Jánossal dolgoztam sokat Kaposváron is, és ővel az Új Nemzeti Színházban is dolgoztam. De mivel ugye azok az előadások is lekerültek, tehát ilyen formában hivatalos kőszínház, már amennyiben nem tudom ezeket, mert annyira összekeveredtek ezek a dolgok, tehát hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy most mi alternatív színház, mi kőszínház, mert ugye a Centrál Színház...
Ahol, de ahol szép vörös bársonyfüggöny van az...
A Centrál Színházban szép vörös bársonyfüggöny van, de ott például most három előadásban is játszom, amit különféle ilyen független produkciós irodák hoztak létre, vagy nem tudom, független társulatok. De tulajdonképpen már teljesen összecsúszott ez a két dolog, hogy a három független produkciós társaság hoz létre egy előadást, és az bekerül a Centrál Színházba, ami tulajdonképpen, ugye, ha jól tudom, egy önkormányzati fenntartású
színház. Igen, most akarják magára hagyni.
Igen, tehát, hogy most ez is egy másik történet, de hogy mégiscsak egy, elvileg egy hivatalos kőszínház, tehát ilyen formában ez a mai színház életben már nagyon-nagyon összecsúszott ez a két dolog.
A stílus is összecsúszik? Kérdezem most a színészi énedre nézve, vagy hát ez rossz, de nem lett jó ez a mondat, jó, nem baj, átlépjük. Tehát, hogy arra gondolok, hogy volt idő, amikor az alternatív színházban az volt a vonzó, hogy ott egészen másképpen játszottak. Igen. Tehát bizonyos fajta természetesség, tehát éppen ez a vörös bársonyfüggönyös dologtól idegen életszerűség, ami lehet, hogy bizonyos szempontból egyébként amatőr szót mondtad a Mészáros Tamás féle csoport kapcsán, tehát hogy amatőrizmusnak nézhetett ki, de aztán hát végül is ez az, ami végül is beépült a kőszínházakba is, nem? Kérdezem én.
Igen.
Vagy pedig voltak épp másképp kell ott játszani, dolgozni.
Egészen biztos, hogy a Víg Színház színpadán, ahol én nem játszottam, de álltam ott a színpadon, ugye
De mit csináltál ott?
Én büfés voltam a Víg Színházban.
És akkor fölmentél a színpadra?
Igen, mert egy barátnőm, akivel én már akkor nem éltem együtt, ő pedig a művészeti titkárságon dolgozott, és valahogy így bekeveredtem a színpadra is a harmadik emeleti kakasülő büféjéből. Akkor éppen két színház között voltam, nem volt szerződésem, és csak a Szkénés Színházban játszottuk az utolsó vonal előadásait, és kellett a pénz az albérletre. És mindegy, nem mesélem el a történetet. Lényeg az, hogy büfés voltam, csodálatos része volt az életemnek, mert minden előadást végignéztem, ami akkor ment. Nem tudom, a Körmagyart láttam 25-ször, a Koldus Operát 40-szer, a Csókos Asszonyt 60-szor, tehát egy évadon keresztül minden este büféztem, és aztán néztem az előadásokat. Na, tehát visszatérve, a Vígszínház hatalmas nézőterének és nagy színpadán egészen máshogy kell játszani, mint mondjuk a Szkénész Színházban a 70-80 nézőnek, egészen biztos. Én ezt igazából, tehát biztos, hogy mások az eszközök. Én ezt igazából nem tudom, nem nagyon érzem. Ösztönösen nyilván az ember máshogy játszik egy nagy színpadon, de az tény, hogy például amikor Nyíregyházára lekerültem a Verebes Istvánnal, akkor többször mondták nekem, hogy én olyan érdekesen, olyan furcsán, olyan máshogyan játszom, mint a többiek. Nem mondták, hogy ez rossz, különösenben nem is dicsértek ezért, csak tényként megállapították, hogy másként játszom. Valószínű, hogyha nagyon rossz lett volna, akkor biztos szóltak volna, ha más nem, akkor a Verebes nyilván szólt volna, mert ahogy én ismerem, elég igényes rendező volt akkoriban, most nem tudom, hogy hol, tehát valószínű, hogy ez igényességéből most se vesztett, csak én kevesebb munkáját látom. Tehát, hogy valószínű, hogy szóltak volna, hogy ez nem jó, de azt többször mondták, hogy más, hogy olyan furcsán. Hogy aztán ez most annak köszönhető az én személyiségemnek, hogy én olyan vagyok, amilyen már így a fizikai felépítés semnél fogva, vagy pedig tényleg annak köszönhető, hogy én az alternatív színházakban is cseperedtem, és ott is nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam, főleg ott leginkább egymástól tanultunk. Úgyhogy nem tudom pontosan, de egészen biztos, hogy van ilyen. Most visszatérve, hogy a kérdés elejére, mivel hogy most már annyira összecsúszott az alternatív színház és a közszínház, olyan remek színészek kerültek be az alternatív mezőnyből a közszínházi mezőnybe.
És fordítva is,
például az egyik alternatív, a nevezhetem alternatív színházi előadásban Csákányi Eszterrel játszom együtt például, de játszottam már Kútvölgyi Erzsébettel is, aki mondjuk egyáltalán nem nevezhető alternatív vagy avantgárd színésznek a szónak ebben az értelmében természetesen. De hogy olyan remek színészek kerültek már be az alternatív mezőnyből, most éppen valami miatt, de hát nyilván még nem múlt el talán az aktualitás, a Huszár Zsolt jutott eszembe, de akár Scherer Pétert, vagy Péter Fiborit, vagy Láng Anna Máriát, vagy akár Szabó Győzőt, most nem akarok, nem tudom, Terhes Sanyit mondtam, mert nem akarok mindenkit felsorolni, de hogy rengeteg olyan színész került be, akik szerintem jó értelemben megtermékenyítették a közszínházi színjátszást, és viszont is rengeteg úgynevezett közszínházi profi színész játszott és játszik ezekben a független csoportokban, illetve a független struktúrában létrejövő előadásokban. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon, most ami van, szerintem ez nagyon jól működik, és nagyon jó az egymásra hatása a két térfélnek.
Erről még fogunk beszélni, de most hallgassunk egy kis zenét. Mondd el, milyen zenét hoztál nekünk.
Én Király István és a GGM Project című albumot hoztam el. Azért hoztam ezt egyrészt, mert a feleségemet Király Anitának hívják, és az ő testvére Király István, ez egy családi kötődés, a másik kötődés pedig az, hogy ő egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tehetséges zenész, gitáros, és ezt a lemezt is ő szerezte, és még azért is, mert hogy hozzám nagyon közel az a fajta zene, amit ő csinál, ez a, remélem jól mondom, egy kicsit jazzes hangzású, igényes rockzene.
ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q4 vasárnap délután, Felhőfi Kis László a vendégem. És mindabból, amiről az első blogban beszélgettünk, abból két dolognál okvetlenül leragadtam, hogy majd ezt még szóba hozom. Az egyik, amikor említetted, hogy mentetek a főiskolára vizsgaelőadásba játszani, az egyik egyik kezdőcsoportoddal, vagy talán a stúdiósokkal.
Még a Nemzeti Színház stúdiójából, igen.
A főiskolával ennyi volt a kötődésed, vagy azért te próbálkoztál?
Próbálkoztam kétszer, de aztán, hát ez egy régi, és nem tudom, talán már nem is annyira érvényes történet, mert most már annyira átalakult. Úgy döntöttem, hogy nagyon igazságtalan dolog az, hogy valakiről egy-két perc alatt döntik el, hogy ő alkalmas erre a pályára, vagy sem, mikor sokszor maga egy életmű, vagy egy pálya se tudja eldönteni, hogy az az illető az alkalmas volt erre a pályára, vagy sem. És aztán utána én úgy döntöttem, hogy akkor én nem főiskolás akarok lenni, hanem színész, és akkor már nem is nagyon foglalkoztam a főiskolával, hanem én, ha lehetek ennyire nagyképű, akkor én a pályára, én színésznek készültem. De nagyon-nagyon jó volt ez az időszak, mert akkor ugye még nem volt annyiféle színészképző intézmény, mint most. Tulajdonképpen a főiskola volt és a Nemzeti Színház stúdiója, amit Bodnár Sándor vezetett akkoriban, ahonnan rengeteg ma is pályán lévő nagyon-nagyon jó színész került ki. Én szerintem Ruszt József mellett talán ő volt az utolsó igazi színészpedagógus. És a főiskolának és a Nemzeti Színház stúdiójának nagyon jó volt a kapcsolata, mert például ugyanazok a tanárok tanítottak a Nemzeti Színház stúdiójában, mint a főiskolán. Most nem tudom, én csak mondjuk kettőt mondok. Pintér Tamás tanította a mozgást, és Montág Imre, aztán az ő sajnálatos szerencsétlen halála után Ságodi Gabi tanította a beszédet például, tehát azt hiszem, hogy elég, ha csak vagy Simon Zoli bácsi, aki akkor az éneket tanította. Tehát nagyon jó kapcsolatunk volt, és a Nemzeti Színházból hívtak teljesen automatikusan mindig a főiskolára, a vizsgaelőadásokba, kisebb-nagyobb szerepekre, színésznövendékeket, hol statisztálni, hol nagyon komoly szerepekre, úgyhogy én, ha jól számolom, akkor 3 vagy 4 vizsgaelőadásban szerepeltem a főiskolán, és nagyon-nagyon büszke vagyok például arra, hogy még Major Tamással is dolgoztam együtt a főiskolán, egy produkcióban, egy Molière produkcióban. Úgyhogy ilyen szinten az, amiről az előbb beszélgettünk, még ennyivel is dúsul, hogy az alternatív színház és a profi kőszínház tulajdonképpen így, hogy mondjam, így teljesen összemosódik bennem.
Tehát színész akartál lenni. Minden egyéb, a színdarabírás, rendezés, az később jött?
Hát természetesen, mint minden 10 éves, aki nem ért a fizikához és a kémiához és a matematikához, én is írtam verseket, és természetesen...
Nem, azt hittem az jön, hogy színész akartam lenni.
Biztos ez is igaz.
Mert arra nem gondoltam, mennyi szöveget meg kell tanulni.
Igen, ezt szoktam mondani, azért lettem színész, mert semmi máshoz, tehát nem értek semmihez, ezért aztán színész lett. Tehát, hogy írtam én is verseket, próbálkoztam kisebb-nagyobb novellákkal, versekkel, de valahogy nem nagyon jutottam azokkal sikerre, és akkor ez így félretolódott bennem. És aztán utána ez a színházi munkák során előtt. Ez talán azért jött elő automatikusan, mert amikor mi elkezdtünk dolgozni az utolsó vonallal, akkor alapvetően nem tudtuk pontosan, hogy mit akarunk, de azt tudtuk, hogy mit nem akarunk, azt nem akartuk, ami akkor a hivatalos kőszínházakba ment, ez mondjuk a 80-as évek közepe vége, amiről én most beszélek. Nem tudom, hogy mi nem akartuk, mert például a Katona József színháznak akkor volt a legcsodálatosabb, legfantasztikusabb időszaka, akár a Kaposvárnak is, tehát igazából lehetett volna, nem tudom én, jó példákat is látni, mi valahogy, nem tudom, rossz példákhoz jutottunk, és arra gondoltunk, nem. De nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy akkor mi elhatároztuk, hogy olyan előadásokat csinálunk, ami bennünket foglalkoztat, ami bennünket érdekel, ami mi belőlünk építkezik, a mi problémáinkkal, és ehhez azt gondoltuk, hogy a legegyszerűbb, hogyha egyrészt írunk darabokat, másrészt pedig a klasszikusokat, például nem tudom én, Csehovot, Shakespeare-t a saját képünkre formálunk, és ebből születtek előadások, és ez a fajta munkamódszer, amit aztán hát nagyon sokan, nem azt mondom, hogy lemásoltak, mert nyilván saját maguktól is rájöttek, de az, hogy a próbákon bizonyos szövegek alapján improvizálunk, és aztán azt később leírjuk, aztán utána azzal megint elkezdünk szöszmötölni, akkor az megint változik az a szöveg. Tehát, hogy így születtek az első, hát nem is az első, hanem inkább a második, harmadik, negyedik előadásaink, ami ugye szükségessé tette azt, hogy leüljünk, és aztán írjunk szövegeket, és akkor valahogy ez odáig fajult, hogy aztán már saját magamtól is írtam, nem egy színdarabot. Tehát ez folyamatosan lépett föl bennem is, meg ugye a környezetben ez az igény, hogy meg kell írnunk a saját szövegeinket.
Az utolsó vonal elnevezés az azt is jelenti, hogy nem az első? Vagy hogy?
Nem tudom, Cél Nagy István akkori társulatnak, az akkori alakuló társulatnak a tagja találta ezt ki, hogy milyen megfontolásból, ezt már nem tudom, de volt benne egyfajta dac, egyfajta önirónia, és benne volt valóban az a fajta nagyképűség is, hogy az utolsókból lesznek az elsők, és mi persze majd elsők akarunk lenni. Azt hiszem, hogy ez nem feltétlenül sikerült, a többi az tulajdonképpen rendben volt.
De nagyon sok értelmű lett ez így utólag is, tehát ma meg úgy is hangzik, mint ami még...
Igen, de van benne
valami nosztalgia is, hogy az még az utolsó...
Inkább, hanem van benne valami sorszerűség, és mindig, amikor még most is így mondom, bár most már egyre ritkábban, akkor mindig meghallja valaki, akkor mindig azt mondja, hogy úristen, utolsó vonal, de miért pont utolsó vonal, miért nem valami pozitív, valami előremutató, valami vidám, valami fényesebb nevet adtunk ennek a társulatnak, akkor mi valahogy így éreztük.
Még amire visszaszeretnék térni, mert nagy hatással volt rám, hogy büfésként a Víg Színházban, fentről valahonnan talán, megnézted mondjuk a 60-szor a Csókos asszonyt, azt mondta.
Nem, ez nyilván túlzás, de 25-ször biztos.
Igen, de biztos
láttam.
Nem véletlenül az arra mondtad a legnagyobb számot. De.
Én nagyon-nagyon szerettem azt a Csókos asszonyt, hát most nem akarok, nagyon Kaszás Attila játszott benne, Kern András, Igó Éva,
Pápa Jerika,
Darvas Iván, és ha jól emlékszem, talán Benedek Miklóssal felváltva, igen. Később lekettőzve, de és elnézést biztos kiadtunk, most nem emlékszem, hogy Szarvas Józsi játszott benne, de ő biztos, hogy játszott a Kör Magyarban, amit szintén nagyon sokszor megnéztem, és nagy kedvencem volt. Én nem tudom, én mindig is, annak ellenére, hogy nem tudok énekelni, táncolni, ugye a táncra van mentségem, mert én nem tudom, 40 évig futballoztam, tehát futballista lábakkal elég nehéz táncolni, arra mondjuk ez a mentségem, hogy miért nem tudok énekelni, arra talán az a mentségem, hogy soha nem tanultam, és ahhoz képest mondjuk, amennyire nem tudtam még fiatal koromban, most már azért, tudom én, otthon a kádban elmerek énekelni valamit, de hogy ennek ellenére én nagyon-nagyon-nagyon szerettem az operett műfajt. Pont a Miskolci Nemzeti Színház volt az első igazi kőszínház az életemben, ezt most azért mondom, hogy igazi, mert ott akkor nem tudom, hogy most, de akkor játszottak ott opera előadásokat, volt nem tudom, milyen balettársulat, kórus, voltak nagy operettek, tehát a szó klasszikus értelmében nagy operett, amikor egyszerre 70 ember van a színpadon, tehát kórus, balettkar, színészek, tehát minden, és játszottak természetesen a próza előadásokat, és én akkor ott tátott szájjal néztem ezeket az operett előadásokat, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett ennek a világa. Igen, hát igen. Tehát, hogy nagyon jókedvű volt, nagyon színes, nagyon vidám, nagyon sikeres volt, amit ugye az alternatív színházakban nagyon nehezen lehetett megélni, mert ott is volt siker természetesen, de nem ilyen fajta siker, mint az operett. Ugye van is egy ilyen szakmai kifejezés, hogyha valami nagy operett siker, tehát, hogy annyira sikeres, mint egy operett előadás. És a Csókos asszony is nekem nagyon nagy kedvencem volt, és nagyon-nagyon jó volt nézni a Víg Színházba. Ezekkel a, hát nyilván talán nem túlzás haszonod, de ezekkel a jó színészekkel. Egy ilyen, tényleg egy nagyon jó előadás.
Ilyenkor egy alternatív színész lesi őket, és akkor megnézi X-szer, és szakmai fogásokat el lehet ebből tanulni? egy operetbe.
Igen,
egy
igen, bár megmondom őszintén, én nem úgy ültem be ezekre az előadásokra, hanem egyszerűen nagyon jól esett. Igen, nagyon-nagyon jól esett megnézni ezeket az előadásokat. Nagyon szeret. Volt olyan előadás, akkor ment ott valami Ibsen darabban, nem tudom, a népellensége, vagy valami ilyesmi menhetett ott akkor. Azt is nagyon szerettem, de annak a, nem tudom, annak a szomorkásabb, kicsit ridegebb világa közelebb volt a mi alternatív színházi működésünkhöz, úgyhogy inkább ezeket a...
Arra legyintett, hogy ezt ismered.
Igen. De biztos, hogy sokat tanultam belőle. Hogy mondjam, nem akarom saját magamat nagyon fényezni, de például amikor a Nemzeti Színházban, mint stúdiós dolgoztam, akkor ha éppen nem kellett a színpadon próbálni, akkor én általában néztem a próbát. Ami nem akarok megsérteni senkit, és mondom, nem akarom magamat, nem tudom én hova fölrakni a csúcsokba, de nagyon-nagyon kevés akkori fiatalról mondhattam én ezt el, hogy nézték a próbákat, és nézték a színészeket. Azért utaltam az előbb arra, hogy én már akkor, most lehet, hogy ez egy nagyon-nagyon öntelt, és nagyon nagy képű lesz az egész, amit mondok, de mindegy, már így, nem amit most, hanem úgy általában, de hogy én már akkor színész akartam lenni, és a többiek, akik egy picit fiatalabbak voltak, mint én, de hát 3-4-5 évvel, nem olyan vészes, hogy ők főiskolások. És nem tudom jól érzékeltetni a különbséget, de mégis...
Neked jobban kellett akarni.
Volt különbség a között, hogy valaki főiskolás akar lenni, tehát még közbe akar iktatni egy állomást, vagy pedig valaki már a pályára akar lépni, mert én egy picit idősebb is voltam, láttam, hogy én az alkatomnál fogva úgyse fogok bekerülni a színművészeti főiskolára. Tehát, hogy meg lehet, hogy én nem tudom én, lehet, hogy tényleg jobban akartam, mint a többiek. Annál abból kiindulva, hogy tényleg én színész akartam lenni, és nem pedig főiskolás. És a főiskolán ott még volt egy... 4 év, hogy eldöntsék az emberek, hogy na most akkor akarják ezt csinálni, vagy nem már azokat, akiket felvettek, és nekem pedig erre nem volt lehetőségem, nekem már 1000-rel tolni kellett. Úgyhogy most nem tudom, honnan keveredtem ide, hogy én milyen fantasztikus ember vagyok. De
honnan, hogy mit lehetett tanulni? Nagy színpadon működő
színészektől. Például csak mondok egyet, amin a mai napig megdöbbenek, hogy nem így van. Hogy például én bárhová lekerülök, akár Nyíregyházán dolgoztam, Miskolcon, Békéscsabán, Kaposváron. Én például minden, amikor ott voltam lent, mindig minden előadást megnéztem. Volt úgy, hogy többször is, de még a rosszakat is. Nem tudom, egyszerűen érdekel. Szeretem a színházat, szeretek beülni a nézőtérre, szeretek felmenni a színpadra, szeretem az épületeket, például a Kaposvári Színház épülete például csodálatos, fantasztikus, nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas, hogy ugye 1911-ben adták át, és most 2011-ben, tehát tavaly volt 100 éves, és ugye nem sikerült a száz éves évfordulóra felújítani, pedig nagyon-nagyon ráfért volna. Ugye valahogy gyűjtöttek rá pénzt, aztán mégse volt, mégis lett, akkor az igazgatóváltások közre játszottak. Iszonyú fájdalmas, mert tényleg romokban hever az a szegény színház, és egy gyönyörű színház, szecessziós színház épület egyébként. Úgyhogy én valahogy, nem tudom, én szeretek színházba járni, szeretem a színházat, szeretem, nem tudom, a nézőteret, az aulát, nem tudom, mindent szeretek a színházban, úgyhogy...
Komplex szerelmi vallomást hallottunk Felhőfi Kis Lászlótól, most hallgatunk egy kis zenét, megint Király István zenéjét, és aztán folytatjuk. Thank you. ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Felhőfi Kis László a vendégem. A színház csinálásról beszélgetünk. Az utolsó vonal kapcsán és az alternatív színházbeli működésed kapcsán szóba került a munkamódszeretek, hogy improvizáltatok megadott témákra, amit aztán máshol is, más közegben is gyakorolhattál, mert tulajdonképpen valószínűleg a Mohácsi János előadásaiban is folyik így a munka, így ilyen megengedően bólogat most. Na, az improvizációra akarok kiukadni, hogy ez biztosan olyas valami, amit nem mindenki tud. Tehát nem minden színész jó abban, hogy improvizáljon. Ez olyasmi, amit egy ilyen színházra szerveződő társaság úgy megtanul, kigyakorolom magán, vagy pedig ebben megvannak a korlátok, hogy van, aki ebben előjár, és csinálja, és meghatározza, és improvizál, és akkor a többiek mennek utána. Hogy van, mi ez? Készség, tudás, rutin, tehetség?
Biztos, hogy kell hozzá egyfajta készség is, tehát én nagyon sok olyan színésszel találkoztam, akik remek színészek, és mondták, hogy ők nem tudnak improvizálni. Tehát, hogyha neki saját magától kell elmondani egy mondatot, akkor ő leblokkol, leizzad, azt se tudja, hogy mi van, miközben zseniális színész. Tehát, hogy biztos kell hozzá egyfajta adottság, de nyilván ezt lehet gyakorolni is, abszolút. Hogyha valaki nem ennyire elzárkozott tőle, mint amit az előbb említettem. Tehát, hogy biztos, hogy gyakorlással, mint ahogy elvileg, vagy állítólag mindent lehet azért fejleszteni gyakorlással, de az tény, hogy akkor, amikor mi az utolsó vonalban elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor olyan emberek jöttek össze, akikben erre volt hajlandóság, és volt hozzá, hát most nem tudom, adottságuk, vagy tehetségük, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani pontosan. Meg ahogy említettem, rá is voltunk kényszerítve, mert szerettük volna a klasszikusokat feltörni, hogy mi is közelebb jussunk hozzájuk, és a klasszikusok is valahogy közelebb jusson hozzánk. Itt most elsősorban Csehovra gondolok, ami ugye a mi nagy tanítómesterünk volt akkoriban, Tamási Zoli csinálta a Három Sirály bácsi a kertben című darabot, amiből már a címből is lehet látni, hogy tulajdonképpen egy Shakespeare, hát ha nem is összes, bocsánat, egy Csehov, ha nem is összes, de négy darab egészen biztos, vagy inkább 5-6 benne volt. És valahogy mi elkezdtünk ezzel a munkamódszerrel dolgozni, de nem is elsősorban az volt a lényege, hogy mi improvizáljunk, hanem az volt a lényege, hogy a saját szavunkkal, a saját gondolatainkat mondjuk el, saját magunkról meséljünk, és ehhez a legmegfelelőbb dolog az volt, hogyha mi elkezdünk beszélni, és akkor ezt akár nevezhetjük improvizációnak is. Tulajdonképpen ami Mohácsi János munkamódszerével és magával Mohácsi Jánossal engem így összeköt, az az, hogy talán ő is ebből a klasszikusok nem tiszteletéből építkezett, vagy indult el, ugye most már köszönj, hogy ő aztán tényleg mindenféle darabot a saját képére formál, de az tény, hogy amikor mi először 93 környékén Nyíregyházán találkoztunk az első ottani munkájában, akkor valami miatt, hát ha lehet két férfi esetében, két heteroszexuális férfi esetében olyat mondani, hogy szerelem első látásra, de hogy valahogy egy pillanat alatt így egymásra hangolódtunk, és hál' Istennek ez a munka, és talán nevezhetem baráti kapcsolatnak azóta is tart. Valami miatt egymásra hangolódtunk, és ebben nyilván nagy szerepe volt az utolsó vonalból hozott munkamódszernek, ami azon a ponton, ugye a nyíregyházi stúdiószínházi ponton találkozott a Mohácsi János fajta munkamódszerrel, és nagyon-nagyon jól tudtunk már az első pillanattól együtt dolgozni. Most megint valami olyasmit fogok mondani, amire lehet, hogy egy-két kollega vagy, aki hallgatja, az majd felkapja a fejét, hogy úristen, már megint hogy mondhat ilyet, és már megint ő milyen zseniális, de talán te is színházi szakember vagy, talán meg tudod különböztetni azt, amikor a színész úgy improvizál, hogy poénkodik, tehát most elnézést, de régen volt egy ilyen kategória, hogy vidám színpad, most elnézést kérek mindenkitől, de csak azért, aki tudja, az tudja, aki meg nem, az annak úgyis mindegy. De hogy volt egy olyan, hogy vidám színpad, és úgy poénkodik az ember, vagy pedig úgy improvizál, tehát úgy mond idegen vagy civil szövegeket, hogy az a jelenetbe, a figurába illeszkedik, tovább viszi az eseményeket, ahhoz kapcsolódik, az egésznek a gondolatmenetébe beleilleszkedik, és azt gondolom, hogy mi az utolsó vonallal ezt az improvizációs technikát, vagy ezt az improvizációs stílust fejlesztettük ki, ellentétben nagyon sok, most megint elnézést kérek, nagyon sok vidéki kollégáktól, akik ugye olyan civil szövegeket raktak bele, ami poén volt. Tehát szimplán tényleg csak poén a másik kollégának, aki a színpadon van, vagy a nézőknek, akik lent vannak. És ez sok esetben hálás is, de mégse az a fajta improvizáció, ami mondjuk például a Mohácsi darabban szükségeltetett. Nem tudom, hogy értető-e, hogy találkozott ez a kettő.
Értető, de szerintem ketté kell választanunk a dolgot. Tehát az improvizációs munkamódszer, amikor próbán valami helyzetből kiindulva a helyzetnek, karaktereknek megfelelően szövegek születnek, és gondolom, az meg egy másik dolog, amikor előadás közben színészek improvizálnak valamit. Ehhez is egyfajta, hát kell valami belehelyezkedés, gondolom, szituációba, de az egy egész más alkat, nem?
Igen, tehát egy
te
más
előadáson is improvizálsz, vagy vannak olyan előadások, ahol lehet improvizálni?
Vannak, és voltak olyan előadások, amin improvizáltunk, de én elsősorban inkább annak a híve vagyok, hogy improvizáljunk a próbán, és akkor az előadás legyen egy tökéletesen kimatekozott szöveg, ahol pontosan úgy mennek a szövegek egymásra, ahogy kell, és pontosan úgy hangzanak el a szövegek, ahogy kell. Tehát én ott nem szívesen a színpadon...
De nem okoz gondot? Tehát mondjuk nem jön be a partner, és ott maradsz 5 percre egyedül a közönség előtt.
Hát nem okoz gondot, mert hogy mondjam, én ha úgy tetszik, akkor egy szemtelen színész vagyok, tehát nekem nem okoz problémát bemenni a színpadra, és a semmiről beszélni 20 percet, és nem tudom én.
És én nem is izgus, nem vagy ettől lámpalázas, hogy most? Vagy igazából van ebben valami provokatív?
Olyat fogok mondani, ami nagyon sok színész számára szerintem ismerős. Addig vagyok lámpalázas, és addig izgulok, amíg be nem lépek a színpadra. A színpadon már nem szoktam izgulni. Most mondok egy nagyon, nagyon személyes és nagyon furcsa dolgot, amikor Miskolcon játszottuk a Szarvas királyt, amiben mindegy, én voltam a főszereplő, de nem ez a lényeg, Szász János rendezte, ez volt a második színházi munkája, mert ugye filmrendező.
Azt hiszem, írtam róla kritikát.
Igen, de most nem is az előadás minőségéről
de
akarok beszélni.
De jót írtam róla?
Nem emlékszem rá, én nagyon szerettem az előadást, én szerintem egy jó előadás volt, de nem is ezt akartam mondani, hanem színpadra lépés előtt, elnézést, nem tudom, hogy kell jól mondani, mindig nagy vécéznem kellett. Már jelmezbe voltunk, sminkbe, ott álltunk.
Konkrétan menni kell?
Konkrétan. Uh-huh. És ahogy beléptem a színpadra, ez elmúlt. Tehát hogy mondjam, van egy ilyen nagyon érdekes helyi, most nem találom a jó szót, de helyi értéke a színpadnak és a színpadi létezésnek. Ha valaki izgul, akkor nem tud játszani. Tehát az oké, persze izgul mindenki, mielőtt bemegy, de hogyha benne a színpadon izgulsz, akkor nem tudsz játszani. Tehát most ezt nem tudom jobban elmondani, akkor nem tudod elmondani a szöveget, nem tudod a helyzetet, nem tudod a figurát, tehát akkor nem. Visszatérve az improvizációra, persze volt már olyan, és például Mohácsi János szerette meglepni a kollégákat azzal, hogy az előadásokban, amik már mentek, ők különböző színészekhez odament, és akkor a fülükbe súgott egy-egy mondatot, hogy azt ott máshogy mondja, vagy azt egy szót máshogy, vagy cserélje fel a szórendet, vagy valamit mást mondjon. És akkor ez nagyon-nagyon jó volt, mert egyrészt ébren tartotta azt a színészt is, aki mondta, és az elhangzó idegen szöveg, ébren vagy felébresztette, de hát nyilván erről nincs szó egy Mohácsi előadásban, de mégiscsak ébren tartotta azt, aki hallotta. Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes rendezői technika vagy stílus, hogy időnként megkéri a színészeket, hogy eltérő szöveget mondjanak a megszokottól, de nem a helyzettől, és nem a szituációtól, és nem a figurától eltérőt, hanem csak
impulzusként.
Igen, úgyhogy ez például egy nagyon érdekes dolog. De persze improvizál az ember, de mondom még egyszer, én inkább a próbákon szeretek improvizálni az előadáson. Előadáson azt szerintem az jó, hogy ott már minden precízen pontosan történik.
megnéztem, hogy most éppen hol, merre, mit csinálsz, és ez is elég szerteágazó. Van egyrészt neked egy gyermekszínházi vonulatod, azt lehet mondani. Gyerekdarabokat írtál, rendeztél, és most is éppen egy ilyesmi bemutatóján vagy túl.
Igen. Igen, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a gyerekelőadásokat, nagyon-nagyon szerettem gyerekelőadásokban játszani, és iszonyatosan büszke vagyok például arra, hogy Verebes István, talán Hókirálynő vagy.
Hókirálynő olyan volt?
Valamiben én valami királyt játszottam Nyíregyházán, és iszonyatosan megdicsért, és példa, már megint magamat dicsérem, de elnézést, majd utána beszélek azokról is, amiben így nézhetetlen,
és az időn, de nem voltam.
Te is láttam már nagyon rossznak. Tehát, hogy nagyon, abba például nagyon-nagyon-nagyon megdicsért, és ez nagyon-nagyon-nagyon jól esett. És, tehát, hogy azt mondta valamit, hogy nem, csak hogy valahogy nagyon komolyan vettem, és komolyan dolgoztam, persze vicces volt, amit csináltam, de hogy, tehát, na érted, hogy miről beszélek, remélem a hallgatók is értik. Én nagyon-nagyon szeretem a gyerek előadásokat. Szerintem egy fantasztikus dolog egy gyermek első találkozása a színházzal. Ott eldőlhet minden. Eldől, hogy soha többet nem teszi be a lábát, vagy egy életre, ha nem is a rabja marad, de hogy megfertőzi ez a dolog, és időnként úgy érzi, hogy el kell menni színházba, mert az ugyanolyan szükséglet, mint az, hogy időnként nem tudom én egyen, vagy igyon, vagy levegőt vegyem. Nyilván ez túlzás, de mégiscsak. Úgyhogy igen, most Budaörsi játékszínben nekem most már a harmadik gyerek előadás bemutatón volt. Ez a Mumus, vagy csak Mumus, most nem tudom, hogy mi a címe, de Mumus. Azt hiszem A nélkül Mumus. Rákos Péter és Bornai Tibor darabja. Ezzel én például Nyíregyházán, most sokszor visszakanyarodok Nyíregyházára, Nyíregyházán találkoztam először, ha jól emlékszem, ennek akkor ősbemutatója volt ott 93-4-ben ennek a darabnak. Ez egy nagyon-nagyon kedves, nagyon jó zené, hát Bornai ugye Kft. Stílusú zene, nagyon-nagyon vidám, nagyon-nagyon jó zene, nagyon jó a történet. Ott találkoztam vele először Nyíregyházán, és most, illetve nem most, hanem amikor a Salamon Suba igazgató kérdezte tőlem, hogy milyen mesedarabot szeretnék csinálni, akkor én több változatot, 3-4 változatot mondtam neki, köztük volt ez a Mumus, mert ez nekem akkor is nagyon-nagyon-nagyon tetszett, nagyon szerettem, és ez megtetszett neki, és most ennek volt a bemutatója december 10-én, ugye a múlt esztendőben. És ez már a harmadik mesedarab, amit Budaörsön rendezek.
Zene után folytatjuk.
Jó. Thank you.
ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsorunk, Felhőfi Kis László a vendégem. Akkor mond a Komát.
Akkor mondom a Komát, igen. A Koma társulat, akik ugye visszakanyarodván a beszélgetésünk elejére, ők ugye főiskolát, Kaposvár és budapesti főiskolát, most már egyetemet végzett színészek, akik csináltak egy önálló társulatot, hogy milyen indítatásból azt tőlük kellene megkérdezni, bár én is sejtem, és kiköltöztek oda, ahol én lakom, a 15. kerületbe, az M3-as másik oldalára, a 15. kerületet kettévelge az M3-as autópálya bevezető szakasza, és ott próbálnak meg, hát nem tudom, én alternatív, független színházi munkát folytatni, és én régóta ismerem őket, még Kaposvárral is, meg egyéb munkák révén dolgoztam velük együtt különböző munkákban, és most sor került arra, hogy hívtak, hogy rendezzek nekik egy előadást, és tehát elsősorban nem azért hívtak, mert odakom a kerületben, hanem azért, mert régi munkakapcsolat volt köztünk, és az elég jó volt. És most csináltunk egy előadást, aminek az a címe, hogy Dejle Fila. A teljes címe mondjuk az lenne, hogy Dejle Fila Euphorbiae Pestújhelyenzis. Ez egy lepkének a latin neve, hogyha minden igaz, amit nem tudom pontosan, mert ez nem derült ki, de ott fedeztek fel, vagy ott különítettek el egy másik fajból, egy Bezsila László nevű lepkész, híres lepkész bácsi, és ez az előadás címe, és az előadás az a 15. kerületi rákospalotai, pestújhelyi, újpalotai történeteket, legendákat, embereket dolgoz fel, és erre most kapásból meg tudom hívni a nézőket, január 21-22-én lesz Rákospalotán, az Ady Endre utcában, ahol egy, illetve pontosabban ez Pestújhely, 15. kerületben, ahol egy kiszuperált iskolát kapott ez a társulat, és ott egy nagyon fantasztikus színházat rendezett be magának ez a társulat.
Dolgoztál velük Kaposváron, Kaposvári Egyetemen színész hallgatókat rendeztél. Ha jól tudom, tanítottad őket, rendezted őket.
Igen.
Milyenek, mond? Akarnak annyira színészek lenni ma ebben a világban, mint te annak idején?
Igen. Én nekem nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, mert én egy zseniális osztályt fogtam ki. Nyilván nem véletlen Mohácsi János osztálya, ez amiről beszélünk, ők, ha jól tévedek, idén végeznek. Úgy volt, hogy akkor végeznek, de aztán közben 5 éves lett az egyetem is. Teljesen véletlenül kerültem oda, mert Lázár Kati csinálta volna velük ezt a vizsgát, de ő sajnos lebetegedett, és a János engem kért meg, hogy ugorjak be a Kati helyett. Egy régi kaposvári előadást remékeltünk, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. A Tom Jones-t, amit még Gazdag Gyula rendezett valamikor a 80-as évek, 83-84-ben, én a televízióban láttam, egy nagyon-nagyon
nagy... Ez a biodíszletes előadás?
Igen, egy nagyon-nagyon nagyszerű előadás volt egyébként, és az volt az újdonsága, hogy nem volt benne, vagy nagyon minimális díszlet volt, és a játszó színészek játszották el a díszletet, tehát az asztaltól, ajtóig, ablakszékig mindent, és egyébként is egy nagyon-nagyon jó előadás volt, és nagy örömömre szolgált egyébként, hogy Csákányi Eszter, aki abban a kaposvári előadásban a főszerepet játszotta, én most együtt játszom vele. Úgyhogy olyan érdekes, hogy az élet szálai előbb-utóbb azért így összefutnak. Annak nagyon örülök, hogy nagyon egymásra találtam velük, vagy ők velem a humor tekintetében, mert számomra például a humor az a színháznak egyik ha talán nem a legnélkülözhetetlenebb kelléke. Tehát humor nélkül szerintem nem lehet színházat és színházi előadást csinálni. Úgyhogy ő bennük például láttam ezt a fajta elhivatottságot, de lehet, hogy egyszerűen csak olyan tehetségesek voltak, hogy nem merült fel bennem azt, hogy ők most elhivatottak, nem elhivatottak, akarják vagy nem akarják, mert azt láttam, hogy egyszerűen tehetségesek, és jó volt velük dolgozni.
Lejár mindjárt az időnk tulajdonképpen, de nem mehetünk el úgy, hogy ne mondjál valami önkritikusat.
Önkritikus, nem akarom most a Koma társulatot például megbántani, mert nem biztos, hogy bennük van a hiba, de ez a legújabb munka, ami szerintem a végeredményét tekintve nagyon-nagyon-nagyon jó lett, nagyon jó lett, de valahogy iszonyatos szívfájdalmam, hogy még a bemutatóra se találtuk meg valahogy a közös hangot. Tehát, hogy annak ellenére, hogy szerintem maga az előadás jó lett, érzek benne részemről, az előadásban, meg a munkában érzek bennem is, és részükről is érzek egyfajta fenntartást a közös munkával kapcsolatban, hogy valahogy nem tudom miért, mert egyébként személyesen is régóta ismerem őket, és dolgoztunk már kisebb-nagyobb munkákban együtt, de valahogy ebben a közös munkában egyszerűen valahogy nem találtuk meg a a közös hangot. Ez nyilván hozzátartozik az is, hogy nagyon-nagyon kevés időnk volt, és a nullából kellett egy színdarabot megírni, és biztos én is türelmetlen voltam, ők is, de mégis az, hogy
nincs a
szín...
Kiabálsz?
Kiabáltam is, igen. De nem ez a jellemző, hanem inkább olyasmit csinálok, például előjátszom, amit ha rendezek, akkor a leges legritkább esetben szoktam alkalmazni, mert szerintem egy végtelen nagy rendezői ostobaság és a rendező tehetetlenségét mutatja, amikor nem a színész próbálja vezetni valami felé, hanem megmutat neki valamit, amit a színész óhatatlanul is lemásol, vagy azt mondja, hogy na, ezt biztos nem csinálom. De mondom, ez például egy kudarc volt, de ennek ellenére az előadás jó, és azért nem esek kétségbe, mert volt már ilyen kudarcom, hogy a próba folyamat nem volt jó, nem értettük egymást a színészekkel, de maga az előadás jó lett. Tehát ilyen formában most elmondtam egy kudarc történetet, amit sikerült rögtön átfordítani,
hát és minden jó, a vége jó, igen, és a színház útjai kifürkészhetetlenek. Igen. Hát örülök, hogy eljöttél, Laci. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm
a hallgatóknak a figyelmet. Felhőfi Kis László volt a vendégem. Stuber Andrea vagyok. Elköszönök. Viszont hallásra.